Na, túl szép, hogy igaz legyen. Hoztam egy kis kelléket magammal, kicsit sok lett belőle. Kaptatok már Tesco-tól sok kupont? Időközönként szoktak küldeni, és volt olyan, hogy ilyen 68 forint volt ráírva. 68 forintot adott a Tesco-nak kuponba. Most küldtek 200 forintot, és akkor levásárolhatjuk. Na, tehát nem tudom, hogy veletek is ilyen bőkezű-e, de bele tud kerülni az ember ilyenkor. Tehát ezt a kis pénzt látván, na akkor minden bevásárlásomat ott fogom majd csinálni. Akkor még a kutyatápot is ott veszem, meg a, mit tudom, a tévét is ott fogom venni, és akkor majd sokkal többet majd vissza fognak adni. És tegyük fel azt, hogy tényleg minden bevásárlást ott csinálsz. És rengeteg kuponod lesz, összegyűjtöd. És ilyen gazdag leszel Tesco kuponból. Oké? Tehát meg lehet. Eljuthatsz, ez a siker tetőfoka lehet számodra. Hogy tele lesz a kezed ilyen sok Tesco kuponnal, mindegyiken százas lesz írva, vagy mit tudom én mi. Na mindegy, de aztán rájössz, hogy sokat nem ér, és csalódsz, hogy hát, francban egész évben ide jártam, itt hagytam a lóvémat, ezt csak ennyit adnak vissza. És nagy duzogva elmész. És szóval akkor elviszem máshová. Ott van egy autószalon, mert azért kaptam azért valamennyi összeget. Elviszem, oda megyek az autószalonhoz, hello, szia, szevasz. Szeretnék autót venni. Láttam, ki van rakva ez az új Mustang. Láttátok egyébként a Ford Mustangot? Most ki van rakva a Ford szalomba. Jól néz ki. Ez egy ilyen régi autó, de most újból elkezdték csinálni őket. Na, úgyhogy kérném ezt az autót. Jó, mivel tetszik fizetni? Ezokhoz nem fogom visszavinni, az biztos. De tudod, kártyával vagy készpénzzel tetszik fizetni? Kuponnal. Tudod, mondja az adat. Jó, akkor egy pillanat, mindjárt jövök, csak föl kell hívjam a főnököt. Haló, rendőrség. Van itt egy kokainos őrült. Gyorsan jöjjön nekem, egy balhé lesz. Aztán tudod, nagy elnézéseket kérve elmagyarázod, hogy te normális ember vagy, nem akarsz itt megölni senkit. Elköszönsz, jó, akkor itt nem ért semmit a kuponom. Megyek tovább, beérek a belvárosba, a Frey kávézóba, akkor iszom egy finom kávét. A legdrágábbat kérem. A legkülönlegesebbet. Emlékeztek, mikor beszéltem arról? Van a legdrágább kávé, ez milyen? Jó. Macskás kávé. Na, és mivel tetszik fizetni, ugye? Megint csak kártyával, készpénzzel, kuponnal. Telefon. Na mindegy, tehát sorolhatnám még a különböző helyeket. Az a helyzet, az a baj ezekkel a kuponokkal, hogy ez csak a Tesco-ban ér valamit. Ott le tudod vásárolni. De máshol semmit nem ér. Érted? Tehát a Tesco-ba elmész, ott tudsz vásárolni, de akárkihez elmész, akárhol akarsz fizetni, ez semmit nem fog érni. Mindenki furcsán fog rád nézni. És az a helyzet a kereszténységgel ma, nem rózsás, én azt gondolom, de haladunk. Nem úgy értem, hogy csak a mi közösségünk, hanem úgy általában amblok ebben a nagy világban, hogy Lehet, hogy azt gondolod, Balú, most milyen francia beszélsz ezekről a hülye kuponokról, meg ezzel a összegyűlt karácsonyfadísszel, vagy mi ez? Még az is lehetne. De az a helyzet, hogy ma a kereszténységben a kuponok, azok a vallásos cselekedetek, amik a gyülekezeten belül működnek, a gyülekezeten kívül nem működnek. És ezért akarok én a kegyelemről beszélni. Mert mindegy, hogy hívő valaki, vagy nem hívő, belekerül abba a csapdába, hogy itt teljesíteni kell, csinálni kell jól a dolgokat, és akkor majd tetszeni fogok Istennek, akkor majd frankó csávó leszek, minden rendben lesz, Isten tetszésére fogok élni, hogyha elkezdem én gyűjteni a kuponjaimat. Ráfektetem az életem, a pénzemet, az időmet, viszem. Ahogy a Tesco-nak, hogy viszem Istennek. És ő meg majd ad nekem kuponokat. És milyen jó, hogy vannak kuponjaim. Csak az a baj, hogy ez működik bent. Sajnos ez működik a gyülekezetem belül, de a gyülekezetem kívül ez nem működik. És sajnos az van, hogy a kereszténység már túl régóta ünnepli ezeket a kuponmilliárdosokat. Az számít valaki jó hívőnek, vagy szellemi hívőnek, akinek sok kuponja van. Olvasod a Bibliát? De jó, kapsz kupont. Tessék. Ja, Károlit olvasod, nem az egyszerű gonosz fordítás. A Károly, ahó, kapsz, még több kupont kapsz. Tessék. Egyébként az egyszerű, az érthető, tehát olvassátok nyugodtan az egyszerűt. Vagy mit tudom én, imádkozol? Egy órát naponta, te jó ég, hát sok kupont fogsz kapni, akkor tessék. Beszélsz a hitedről a munkatársaidnak, vagy a rokonaidnak? Még többet. Tessék, rakjad, gyűjtsed. Nem nézed meg a Star Wars filmet, mert az nem a valóságról szól. Nagyon jó, akkor még többet kapsz. Csak keresztény zenét hallgatsz. Hú, akkor nincs is elég kuponom, annyit akarok neked adni. És meg vagyunk magunkkal elégedve gyülekezetben, hogy milyen jó fejek vagyunk, milyen rendes keresztények vagyunk. Mindent úgy csinálunk, ahogy szerintünk kéne. Jó sok kupont összegyűjtünk. Egy rakat van egy szatyorra, azzal érkeztem, ezt jó sokáig gyűjtöttem. És olyan jó vagyok. Teljesen rendben vagyok. Meg vagyok elégedve magammal. És erről szól sokszor a gyülekezeti élet, hogy szerezzük a kuponokat, meg osztogatjuk a kuponokat. Azért csinálunk dolgokat, hogy szerezzünk, és aztán azért tapsolunk másoknak, mert ők is szereznek, és adjuk nekik. Hú, nagyon jó, ezt csinálod, fantasztikus. De az a helyzet, hogy sajnos előfordulhat az, egy gyülekezetben, a miénkben is, és bármelyikben, hogy a bent lévő élet arról fog szólni, hogy kinek van több kuponja. Ki gyűjt több kupont? Én voltam, én járok kétszer egy héten Gyülibe. A Jóska az meg csak egyszer jön. A félkuponos. Igen, a félnótás. A félkuponos. És ez nem jó. Ez nem jó. Meg kell értsük azt, hogy Isten hogyan gondolkodik, mert teljesen másképp gondolkodik. Tehát van, hogy emberek azért nem jönnek el, pont ezért, mert mi a kuponokat nagyon fel tudjuk emelni túlságosan. Lehet, hogy azért nem jönnek el, mert azt mondják, hogy ó, hát nekem nincs annyi kuponom. Mert milyen a hátterem, vagy milyen a múltam. Nekem talán egy van. Azt, hogy most eljöttem ma, vagy elindultam, de visszafordultam. Ezeknek mind annyi kuponjuk van. És mindig arról beszélnek, hogy mennyi kuponjuk van, és ez a fontos, a kupon, meg a gyűjtés, meg az osztogatás. Oké, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megértsük Isten kegyelmét, mert teljesen más rendszer. De csak ugye ezekhez a vallásos cselekedetekhez, csak hagyj olvasok el nektek egy verset, ez Ézsaiás 64-ben van. És ez a rész, ez elég sértő lesz, azt gondolom. Tehát ha vallásos a háttered, akkor még inkább sértő lesz ez az igevers, pedig ott van a Bibliában. De ebből is látszik, hogy a Biblia, mint könyv, nem egy szűrt könyv, nem egy fertőtlenített könyv, nem egy gyerekkönyv mesetörténetekkel. Hanem valós dolgok vannak benne, kemény dolgok vannak benne, egy nagyon igaz könyv, és tele van valós dolgokkal. Úgyhogy ez az, amit itt mond az Ézsaiás 64-ben, ez egy kicsit engem is olyan kínos helyzetbe rak, mikor beszélek róla. El tudjátok képzelni, hogy mennyire kínos akkor, hogyha engem kínos helyzetbe rak. Tehát Isten ebben a részben mond valamit a kuponokról. Vagyis azt mondom, hogy az igaz tettekről. Jó? Az igaz tettekről. Általunk vélt igaz tettekről. Ézsaiás 64, 6. vers. Így kezdjük, hogy mindannyian tisztátalanná lettünk. Tehát a mindannyian az azt jelenti, hogy mindannyian. Tehát aki melletted ül, az is. Meg te is. Mindenki. Tehát mindenki. Mindannyian tisztátalanná lettünk. Még jó tetteink is olyanok, mint a bemocskolt ruha. És itt egy finom fordítás van, egyszerű fordítás, mert az eredeti nyelvben ez a bemocskolt ruha, ez a menstruáció által bemocskolt ruha, amit abban az időben ugyanúgy ők is használtak, nem tisztasági betétet, vagy tampont, hanem rongyot használtak a hölgyek. És itt erről beszél Isten, hogy azt mondja, mindannyian tisztátalanná lettünk, még jó tetteink is olyanok, mint a használt menstruációs rongy. Tehát a jó tetteinket azonosítja ezzel. Ez eléggé felháborító. Azt mondja, elhervadunk, mint őszi falevél, bűneink elsodornak, mint a szél. És ami a megdöbbentő nekem ebben, hogy Isten nem az igazságtalan tetteinkről beszél ebben a részben. Tehát nem azt mondja, hogy a füvezés, vagy az ivászat, vagy a lopás, vagy a sértegetés, vagy a káromkodás, vagy a olyas valakivel való szexelés, aki nem a házastársa. Tehát nem erről beszél, amiről mi azt mondjuk, hogy na, ezek nem helyes dolgok, hanem arról beszél, amikor a legjobb vagy, amikor a legjobb dolgokat össze tudod tenni. Tehát Isten azt mondja ebbe a versben, nem arról beszélek itt, amikor nem a rossz dolgokról beszélek, hanem akkor, amikor te úgy jössz hozzám, hogy tele van a kezed kuponnal, mutogatod nekem nagy mellénnyel, bejössz hozzám az én jelenlétembe, mondja Isten, bejössz hozzám, és mutogatod a kuponjaidat, hogy te milyen frankó gyermekem vagy. És vered a mellényedet, hogy te sok kuponod van. Mert hogy mennyi minden jó dolgot tettél. És erre mondom neked azt, gyermekem, hogy ez annyit ér, mint a bemocskolt ruha. Megdöbbentő. Úgyhogy itt fölmerül a kérdés az, hogy akkor mit ünnepeljünk, mert ha a kereszténység arról szól, hogy áldan azokat ünnepli, meg emeli föl, akik fantasztikusan teljesítenek a kereszténységben, még bibliaiskolát is kijárnak, meg pásztorok, meg missziós utakra járnak, meg misszióba töltenek időt, meg minden időt ezzel foglalkoznak, semmi másra nincs idejük, csak ezzel foglalkoznak, és ők a sztárok. Ha ez olyan, mint a bemocskolt ruha Istennek, hogyha erre büszke valaki, ha ezt nem ünnepeljük, akkor mit ünnepeljünk? Mi az, amit fölemelhetünk? Mi az, amire büszkék lehetünk? Mi az, amit nagyra értékelhetünk? És azt mondom, hogy ha a kegyelemnek a helyeként akarunk létezni, mint gyülekezet, ott, ahol a kegyelem valóságos, és a kegyelem megélhető és megtapasztalható, akkor abba kell hagyni azt, hogy a kuponos embereket ünnepeljük. Ja. Mert János 3.16, ez is ki van írva ide, János 3.16 azt mondja, mert Isten úgy szerette az embereket, ki ezt Jézus mondja, hogy az egyszülött fiát adta oda cserébe értük. Hogy aki hisz, az megmenekül. De hisz után nincs pont. Nincs vége. Legalábbis a görög nyelvben az az igeidő, amiben van, ez nem azt jelenti, hogy egyszer hitt, hanem hogy van hite ő benne. Folyamatosan. Hogy aki hisz, az ő fiában. Mert gyakran azt gondoljuk, hogy én egyszer hittem az életben. Úgyhogy én már kvalifikáltam magam, megvan a riói kvóta. Ugye most ez megy, kvalifikálni magunkat a riói kvótára, nem? Kvalifikáltam magam a mennybe az örök életre, mert én egyszer hittem. Egyszer elimádkoztam valami imát, amit mondtak, hogy imádkozzak el, és akkor majd örök életem lesz. Én azt megcsináltam. Pont. Nem erről beszél itt. Hanem egy hitről a fiúban. És azt mondja rá, hogy akkor az nem fog elpusztulni, és örök élete lesz annak az embernek. Oké, hogy szemléltessem. Itt van egy szék. És hát gondolkodhatunk úgy, hogy igen, itt van ez a szék, ismerem ezt a széket, ismerem a gyártóját is, rengeteget olvastam, megvan a nagy képes könyv róla, a gyárról, a leírás, hogy alakult, hogy született, hogy nevelkedett föl a gyártó, megvan a műszaki rajz, mindent tudok róla. Még dalokat is szoktam neki énekelni. Annyira ismerem, és közel áll hozzám ez a szék. Szeretem ezt a széket. A súlyát tudom gramra pontosan. Mindent tudok. De ez a helyzet, hogy ez... Jó, hát ismerem. Tudok róla. Ismerem az információt. Még lehet, hogy még másoknak is beszélek róla, mert annyira jól ismerem. És ajánlom másoknak. De az a helyzet, hogy addig igazából nem hiszek a székben, amíg bele nem ülök. Tehát állhatok ott, beszélhetek róla, megismerhetek mindent róla, de amíg nem merek beleülni, nem merek belekényelmesedni, ráhagyni magam, hogy ez tartson meg engem, addig nem hiszek benne. Nem hiszek abban, amit tudok róla. Mert még nem mertem beleülni. Értitek ezt? Ez a bizalom. Ez a bizalom. Volt egy misszionárius, nem tudom, melyik földön, talán lehet, hogy Indonéziában volt, aki le akarta fordítani valamelyik törzsnek a nyelvére a Bibliát, és egyszerűen nem talált szót bizalomra. Nem volt ez a szavuk. De nyilván ez kulturális oka volt ennek, mert a szomszédos törzsek sosem bíztak egymásba. Tehát nem nagyon használták ezt a szót. Mindig gyanakvóak voltak, egymástól elraboltak, meg embereket, kaját, mindent. És aztán nagyon gondolkodott, hogy hát ez a kulcsszava a Bibliának. Most hogy a fenébe fogom lefordítani, ezt erre nem tudok szót. És akkor egyszer kitalálta azt, ücsörgött egy székbe, és elkezdett hintázni a székben. Tehát, hogy így ráhagyja magát így. És akkor így hintázik rajta. És akkor bejött az egyik kis benszülött, és megkérdezte, ezt hogy mondjátok a ti nyelveteken, hogy mondjátok? Nem tudom, hogy mondják. Valahogy mondták. Na, ez az a szó. Vagy ezt jelenti az, hogy hinni Krisztusban. Ezt jelenti az, hogy bízni valakiben. És aztán úgy fordította el a Bibliát, hogy ezt a kép, ezt a szót, vagy ezt a kifejezést használta, mert így értették meg ők. Oké, tehát, hogy addig nem hiszek a székben, amíg bele nem ülök. És ez az üdvösség. Hogy nem csak, hogy ismerem Istent, és tudok róla, és olvastam róla sokat, kiűről fújjam a dolgot, hanem rámerem bízni az életemet. Ez az üdvösség, a megmenekülés. hogy hiszek Jézusban. Tehát nem egyszer hittem, és pont, és akkor kvalifikáltam magam, hanem hiszek. Tehát ott vagyok benne. Ott vagyok benne. Oké, ez érthető? És ott van az ígéret, 2 Korintus 5.17, az is ki van ide vetítve, mert azt mondja, hogy ha valaki Krisztussal egyesült, tehát beleült ebbe a székbe, tehát ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Új teremtmény lett. És ez az új, ez azt jelenti, hogy vadonatúj. Nem egy revideált, vagy nem egy felújított, hanem, vagy megjavított, hanem egy vadonatúj. Egy vadonatúj. És azt mondja, ha valaki Krisztussal egyesült, akkor új teremtményé lett. Ami benne régi volt, az elmúlt. Kész. Elmúlt. Eltűnt. Ő pedig minden tekintetben újjá lett. Úgyhogy a hátralévő időben erről akarok beszélni. Hogy ezt ünnepeljük gyülekezetként. Nem a kuponvilágot, nem a kuponos életet, hanem azt, hogy azokat az embereket, akik hitre jutnak. Azokat az embereket, akik megteszik a következő lépésüket, akármilyen pici is az. De egy picit bíznak Jézusban. Úgyhogy rajzolni is fogok ma nektek. Hihetetlen művész vagyok. Felismerhetetlenek a rajzaim. Úgyhogy garantált a siker. Sok pénzt fog még ez érni. Jó? Itt egy kör. Még úgy nagyjából. Ez a kegyelem köre, jó? Aminek a középpontjában ott van Jézus. Ez a kegyelem kör. És mindannyian kegyelemből vagyunk megváltva. Vagy megmentve. Inkább jobban érthető szó ugyanazt jelenti. Megmentve. Mert elveszettek vagyunk, és szükségünk van a megmentésre. Tehát mindenki kegyelemből van megmentve. Itt van 2 muki. Jó, pöttyök azok emberek. Ez a biztos. És itt van az egyik. Ő egész életében futott Isten elől. Menekült előle, tagadta, utálta. Ha van egy lista, hogy milyen rosszakat lehet megtenni, ő mindent kipipálta rajta. Oké? Okay? Tehát mindent. Tehát szöröstű, böröstű, mindent megszegte. És itt van a másik. Ő a gyülekezetben nevelkedett fel. Lehet, hogy a pásztor gyereke volt. Tud mindent. Ott volt a vasárnapi iskolában, ismerte, mindent tud Istenről. Oké, itt van 2 ember. És figyeljetek, mind a 2 emberhez ugyanannyi kegyelem kell ahhoz, hogy ők bekerüljenek ide a kegyelem körébe, Jézushoz. Hogy elkezdődjön számukra az új élet. Oké, ez az elveszett régió, ez a megmentett régió. Oké? És az ember úgy kerül át ide, amit mondtam, hogy beleül a székbe, hogy hisz. Nem az, hogy én itt tudok mindent róla, hanem rábízom az életem. Akkor átlépek ezen a körön. És mindegy, hogy ki hogyan élte az életét, vagy hogyan éli az életét, mindenkinek ugyanannyi kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy bekerüljön a kegyelemnek a körébe, Jézus jelenlétébe. Oké, nem úgy kerülsz be, hogy na, nézd, milyen sokat csináltam már. Itt vagyok már 2-3-4 éve, mindenen részt veszek, adakozom, mindent csinálok, amit mondotok, mindent csinálok. Egy csomó kuponom van, bemehetek. Nem ezen múlik. Nem ezen múlik. Nem. A kegyelem miatt kerülünk be. Ez a kegyelem, hogy azért nem lehet fizetni. Oké, a kegyelem az egy megérdemelhetetlen dolog. Azt nem lehet kiérdemelni. Ez ezt jelenti a kegyelem. Hogy Isten ajándéka, egy kimeríthetetlen jó indulat Isten részéről. Ez a kegyelem. Hogy nem tudod kimeríteni az ő jó indulatát. Nem tudsz olyan rossz lenni, hogy neki megváltozna a jó indulata irántad. Azért az egyház, a kereszténység sokat beszélt az ellenkezőjéről. Oké, hogy ilyen tiketteket kell vegyél, hogy kuponokat, oké, az üdvösség kuponok még sok száz évvel ezelőtt, hogy bekerülj a mennybe, vagy örök életed legyen. Tehát ez egy fontos dolog, ezt meg kell értsük, mert enélkül az Istennel való kapcsolatunk sajnos tehát vakvágányra fut. Isten kegyelmét nem tudjuk kiérdemelni, csak elfogadni. Mert ő nem ezért adja, nem a jó tetteinkért adja a kegyelmét, hanem egyszerűen csak adja. Mindenkinek a rendelkezésére áll. Oké? Okay? Úgyhogy Jézus miatt, és az ő kegyelme miatt, tehát bekerülünk a körbe, jó? Tehát rábízzuk az életünket, és bekerülünk a körbe. Találkoztál már, alig megtértel? Ez alig van megtérve kategória. Tudod, ami, hogy meghozta a döntését, de az éles stílusa még teljesen más úton jár. Én is ilyen voltam. És minden tekintetben. Tehát beszél, az életstílus, a viselkedés, tehát minden. És az ember elgondolkodik rajta, vagy pásztor, és kijavítod az ilyeneket? Hogy javítom. Majd Jézus kijavítja őket. Majd Jézus a szívükre beszél. Ja, tehát én beszélek témákról, bizonyos témákról, fölhozok dolgokat, de Jézus lesz az majd, aki meggyőzi az embereknek a szívét dolgok felől, hogy milyen területeken kell, hogy változzanak, ami nyilván azért kell változniuk, mert magukat károsítják, meg azokat, akik a környezetében vannak. Ja, úgyhogy, de az a helyzet, hogy ahogy követjük Jézust, lépésről lépésre, egyre közelebb kerülünk hozzá. Ez a növekedés. És lehet, hogy itt vagy már egy ideje, és tehát hányan vagytok olyanok, akik már legalább egy lépést tettetek Jézussal? Hogy hívott titeket, és egy bizonyos döntést meghozni, és megtettétek. Tehát minden. Tehát ez azt jelenti, hogy növekszünk, és növekszetek. És ez hatalmas, ez fantasztikus. Majd ezért kaptok sok kupont, jó? Ebből majd csiphettek le. Igaz, hogy nem ér semmit, de nyugodtan vihettek belőle emlékbe. Na, de hogy és megvan a módja annak egyébként, hogy hogyan növekszünk. A múlt héten egyébként beszéltünk is erről. Része ennek a bibliaolvasás. Emlékeztek, nem 1 óra, 2 óra, 3 óra, csak 10 perc minden nap, kezd a napot, 10 perc. És megváltoztatja a napodat, garantálom. És a gondolkodásodat. Ja, úgyhogy, de az a helyzet, hogy ezeket a dolgokat, amik hozzák a növekedésünket, meg az, hogy közelebb kerülünk Jézushoz, ezeket nem azért tesszük. Itt jön be az érdekes dolog, és a vakvágány itt jön be, hogy nem azért tesszük ezeket a dolgokat, hogy kuponokat gyűjtsünk, és aztán Istennek mutathassuk, hogy mi, vagy egymásnak. Oké, hogy egymást is rangsoroljuk. Nem ezért tesszük, hanem azért tesszük, mert szeretnénk megismerni Jézust. Szeretnénk mi növekedni. Mit szeretnénk mi érettebbé válni. Szeretnénk jobb követőkké válni. Tehát meg akarjuk, és így növekszünk. De ha nem figyelünk oda, könnyen kupongyűjtögetőkké válunk. Nagyon kis aranyos kupon. És hamar elfelejtjük, hogy Isten kegyelme volt az, ami ide behozott, és Isten kegyelme az, ami bennünket közel enged, nem pedig más, nem a kuponos élet. Ja, tehát hamar elfelejtjük. Úgyhogy, mivel elfelejtjük, és úgy ki kell józanítani magunkat, vagy egymást, 2 dolgot szokott tenni a keresztény. Amikor elfelejti, hogy Isten kegyelme miatt van bent a kegyelem körében. 2 dolgot tesz. Az egyik, ránéz a másikra, itt van emberünk. Nyilvánvalóan neki már, neki több kuponja van, mint neki, igaz? Több ideje volt gyűjtögetni. Tehát, mit csinál? Ránéz őre, és hasonlítgat. Hasonlítgat. Ott van. Hasonlítgatás. Hasonlítgatás. Annak a rendszere. Tud, biztos, hogy vannak akár köztünk is ilyenek. Lehet, hogy nem nyilvánosan, de lehet, hogy ott szívükbe. Mikor meséli az egyik, hogy fú, múlt heti üzenet hatása. Képzeld el, én olvastam 10 percet a Bibliát. Én egy órát olvastam. Tehát jön a kontra. Én meg egy órát olvastam. Tehát az ilyenek legszívesebben benyomná, nem? Tehát tényleg volt olyan, már annyira idegesítő volt. Tehát bármit mondtál, ő jött a piros ásszal mindig. Tehát ő mindig jobban és ügyesebben és többet. És hogy már az emberek nem volt vele kedve beszélgetni, azt nyilvánosan gondoltam, és jó. Ja, nem megoldás, de hát mindegy. Ja. Tud, vagy mondod azt, hogy te figyelj, hallgattam a rádióban ezt a dalt, és micsoda? Én nem hallgatok rádiót. Én nem hallgatok olyan zenét. Ez milyen gáz már? Tudod. Tehát a hasonlítgatás. A szent fazekak hasonlítgatják magukat akárkihez. Mert nekik sok kuponjuk van, tele van a kezük. És amíg ezzel hasonlítod össze magad, hogyha te ez vagy, és ezzel hasonlítod magad össze, addig tényleg te vagy a király. Ja. És egy példa rá. Van egy képem. Jó? Csak az első. Na? Jó, jön az, csak ki kell várni. A drága csillagom, a Lucika. És ő még zsiványabb benne, de ismeritek. És tehát mit tudom én, kézművesezünk, gyurmázunk, színezünk, lovagol a hátamon, tehát játszunk, tök jól el vagyunk. De aztán egyszer csak... fogom magam, és azt mondom, jó van, Lucikám, beülünk a kocsiba, kimegyünk a ligetbe, a kosárpályára, és kosarazni fogunk. Jó? És számoljuk a pontokat. Te vagy én ellenem. Úgyhogy játszunk. Szeretek kosarazni, de ahhoz nem kell szeretni kosarazni, meg nem kell ügyesnek lenni, hogy a Lucikát tönkreverjem kosárlabdába. És játszunk 5 percet, és verem a mellényem, hogy én milyen ügyes vagyok. És milyen fantasztikus vagyok. És milyen jól csinálom. És különben is. Lucika, nekem több pénzem van, mint neked. És játszhatom ezt. De milyen béna játék, nem? Tehát milyen szerencsétlen játék. És amíg vele hasonlítgatom magam, addig tényleg király vagyok. De aztán, ahogy ez a másik fickó esetleg kijönne, Michael Jordan, hogyha ismered, a legenda, kosárlabda a világ legjobb játékosa, most már kiöregedett, most már van LeBron James. De tehát addig vagyok király, amíg ő meg nem jelenik. Vagy mondjuk a szegedi csapatból valaki. Vagy a szegedi lányok csapatából bárki, tudod. Addig vagyok nagy legény. Tehát viszonyítás kérdése, ha a hasonlítgatás rendszerében élek, akkor keresek magamnak egy általam vélt gyengébb embert, vagy hátrébb lévő embert, és elkezdem magamat tárolni. És mutogatni, és büszke lenni az én kuponjaira, és fikázni a másikat, hogy neki meg milyen kevés kuponja van. De ez nem a kegyelemnek a rendszer, és Isten és Jézus nem így gondolkodik felőlünk. És nem így gondolkodik senki felől. Ja, úgyhogy magunkat, tehát itt vagyok én, nem vele kell összehasonlítanom, hanem vele. Jézussal kell hasonlítanom magam. De Jézus nem gondolkodik úgy felőlem, mint én ő felőle. Hanem ő úgy szeret engem, ahogy vagyok. És von engem az ő szeretetével. És ebben a szeretetben tudok változni, ebben a szeretetben tudok növekedni, ebben a szeretetben nem érzem azt, hogy nekem tennem kell ezeket a dolgokat, hogy sok kuponom legyen, hogy ő elfogadjon, mert ő itt szeretett már, beszeretett ide engem, itt szeretett, itt szeretett, itt szeretett, és végig szeret. Végig szeret, bárhol vagyok ebben a körben, mert ez a kegyelem köre. Itt nem lehet kiérdemelni. Oké, tehát ha nem lenne Isten kegyelme, akkor olyan lennék, mint bárki. Tehát nincs alapja a hasonlítgatásonak. A másik dolog, amit teszünk keresztények, a hasonlítgatás, után következik a kárhoztatás. Károsztatjuk a másikat. Azt mondjuk, hogy... Tehát sok embernek mi jut az eszébe a gyülekezetről, vagy a kereszténységről? Nekem legalábbis annak idején. Mérgesek, mogorvák, ítélkezőek, károsztatóak, tehát azt nézik, hogy ki mikor, hol hibázik, és akkor arról fecsegnek a gyülekezetben, vagy bárhol. Tehát a helyzet az, hogy sokszor ezek az emberek leordítják a haját ennek. Vagy, ami még rosszabb, ezek az emberek leordítják a haját annak, aki még bent sincs. És úgy beszélnek, hogy tehát azért ordítják le az ő haját, meg az övét, mert nem olyanok, mint ő. Döbbenet. De ők sem olyanok, mint ő egyébként. De nem baj. Ő ide hasonlítgat, és ez a mérce számára. Sajnos. Ez megint csak nem a kegyelemnek a rendszere. Úgyhogy ott van valaki, és sokszor a legkrisztus nélküli emberekkel találkoznak. Ezek az emberek a legkrisztus nélküli emberekkel találkoznak a gyülekezetben. Mert ilyen mércével élnek. Na, úgyhogy amikor hasonlítgatunk, és aztán elkezdünk kárhoztatni szépen, ügyesen, akkor nem a kegyelem üzenetét osztjuk meg az emberekkel. És Jézus mit mondott? Mit kell tenned, hogy megmenekülj? Gyűjteni a kupont? Sok mindent csinálni? Isten szerint valóan élni? Nem, azt mondta, hogy higgy. Azt mondta, hogy higgy. És meg fogsz menekülni. Oké? És tehát ott van valaki mondjuk, aki együtt él valakivel, aki nem a házastársa, és azt mondjuk neki, hogy csak akkor jöhetsz Krisztushoz, ha abba hagyod ezt az életformát. Oké? Tehát csak akkor jöhetsz. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Bárki jöhet Krisztushoz. Úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Vagy azt mondjuk, ez még megbotránkoztatóbb lesz. Meleg vagy. Nem meleged van, meleg vagy. És amíg az vagy, addig nem jöhetsz Krisztushoz. És lehet, hogy néhányan ezzel még egy egyet is értenének, hogy így van. De nem igaz ez se. Nem igaz. Tehát nem azt mondta Jézus, hogy bárki jöhet, aki heteroszexuális. Hanem azt mondta, hogy bárki jöhet. Mindegy, hogy milyen. Mindegy, hogy mit tett, milyen a múltja, vagy milyen a jelene. Nem mondta. Tehát azt sem mondta, hogy a melegeknek a pokolba fognak menni. Ki megy a pokolba? Mit mondott? Az, aki nem hisz. Az megy a pokolba. Fú. Nem jöhetsz, ha kábszerezel. Nem jöhetsz Krisztushoz. Vagy valamilyen szenvedélybetegségre. Nem jöhetsz. De ez is hülyeség. És nem igaz. Jöhetsz. Egyszerűen úgy jössz Krisztushoz, hogy hiszel. Ennyi. Aztán mit csinálunk még mi, okos, ügyes keresztények, akik itt vagyunk benne, és már élvezzük a dolgokat. Legalábbis próbáljuk élvezni. Mert ez a hasonlítgató, károsztató élet, ez nem élvezet. Tudod, mondjuk ez a személy belép a körbe, valamilyen csoda folytán, ugye? belép a körbe, tehát megtér, rábízza az életét Jézusra, és mi betoppanunk az életébe, és azt mondjuk, hogy na, akkor figyelj csak! Van 7 dolog, amit tenned kell, most ha már keresztény vagy, és van 14 dolog, amit nem szabad tenned. Gyerünk, indulj! Sok kupon vár rád, 7 dolog, amit teszel, 14, amit nem, és minden kupon lesz a jutalma. Ez a kereszténység. Mi megmondjuk, hogy mit kell csinálnod, és mit nem szabad csinálnod. Gyerünk, Isten áldjon, tudod. Ja. Amúgy zárójelben azt csak akarom mondani nektek, hogy itt a meleg témával kapcsolatban, én azt gondolom, hogy a homoszexualitás az bűn, de nem ezt kell fölemelnünk keresztényeknek. Hogy nem jöhetnek, és meg kell változtatniuk, mert akkor bárki mást pellengére állíthatunk. Tehát, hogy ne arról váljunk híressé, mi keresztények, hogy jól megmondjuk az embereknek, hogy mit szabad, mit nem szabad. Főleg nem nekik, de igazából senkinek. Senkinek. Hanem arról legyünk híresek, hogy megtanítjuk, bemutatjuk nekik Krisztust, és megtanítjuk nekik, hogy mit jelent Jézust követni. Lépésről lépésre. Azon a szinten, amin ők vannak. Erről legyünk híresek, és erre legyünk büszkék. Nem az, hogy a pofájukba vágjuk a dolgokat. Ezt teheted, azt nem teheted. Hanem azt mondjuk, figyelj, kövesd Jézust. Kövesd Jézust. És ezt mondom azért, mert szellemileg képtelenség Jézust követni, és egyszerre Jézus követni, és bűnben élni. Tehát nem a bűn ellen kell harcolnunk, hanem azért kell harcolnunk, hogy emberek Jézust kövessék, és Jézus meg folyamatosan fogja az embert lehámozni, és felszabadítani, és megszabadítani. De nekünk nem ezzel kell foglalkozni. Mert Jézus fog bennünket formálni. Úgyhogy ez tök jó, tök jó. Amiért én nagyon mérges vagyok, és nagy problémát látok a kereszténységben, hogy emberek azért nem jönnek, és nem jönnek, és nem lépik át azt a kegyelmi kört, mert nem bírjuk mi keresztények levenni a szemünket ezekről a rohadt kuponokról. És ezzel ijesztjük el őket. És ezért fontos, hogy megértsük Isten kegyelmét. És ezért fogunk róla beszélni, hogy 7 hétig. Ez az üzenetsorozat, ez erről fog szólni. Hogy Isten kegyelméről beszélünk. És izgalmas témák lesznek. És már alig várom, hogy elmondjam a többit is. De csak azt akarom, hogy most megértsétek, hogy Jézust követni, ez egy tök jó dolog. Ez egy tök jó dolog. És ahogy csak lépésről lépés, megtesszük mindig a következő lépésünket a vele való kapcsolatban, akkor egyre közelebb fogunk kerülni ő hozzá. Egyre jobban fogjuk a szabadságot is érezni. Nem mondhatjuk azt embereknek, hogy addig nem tudsz megtérni, amíg ki nem takarítod az életed. Mert Isten soha nem így gondolkodott rólunk. Mit gondol Isten a mi kitakarításunkról? Az igaz cselekedetünkről? Azt mondja, hogy véres tampon. Tehát ennyit a kitakarításról, amikor mi visszük az igaz tetteinket ő elé. Ez a véleménye róla. Úgyhogy éppen ezért nem is kell, hogy ilyen megmondó emberek legyünk, akik oda menjünk az emberekhez, azt jó megmondjuk nekik, hogy mit kéne csinálniuk. És szénné károsztatjuk őket, és ezt meg ezt kéne csinálni, meg így, meg úgy, meg amúgy. Biztos találkoztál már ilyennel a gyülekezetben. Vannak. Ők is Krisztus testének a tagjai. Csak azt szoktam mondani erre, hogy a hátsó része. De az is a test része. De nagyon veszélyesek. És nem kellemes tagjai a Krisztus testének. És nem, Isten nem erre hív bennünket, hogy ilyenek legyünk. Hogy ilyen gyülekezet megfeddő emberei. Ja. Amúgy, ha barátja vagy valakinek, és azt látod, hogy nincs rendben, akkor beszélj vele. De az legyen szeretetben. És ja. Nem úgy, hogy te lóbálgatod a kuponjaidat, és azzal motiválod a másikat. Hanem ja, csak nézve az ő érdekét. Ja, része a barátságnak az, hogyha beszélgetek. Amúgy János 8-ban, János Evangéliumban 8. fejezetben Jézus ott állt szemben a házasságtörő nővel, és igen, vétkezett ez a nő, de megmondta neki, igen, megmondta neki, de miután mindenki elment. Kétet, miután mindenki elment. Négy szem közt. Na, de a legnagyobb probléma számomra az az, hogy tehát vannak emberek, akik itt vannak benn, valahol, de valójában itt vannak kint. Azt gondolják, hogy itt vannak benn valahol, de itt vannak kint. Igazából. Honnan veszed ezt, Balú? Honnan a Bibliából? Ki is van írva ide? Máté 7. Máté 7. 21-től a 23. versig. Figyelj! Azt mondja, nem mindenki fog bemenni Isten királyságába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Csak az megy be, aki megteszi, amit mennyei atyám akar. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk. Nem a te nevedben űztük ki a gonosz szellemeket. Nem a te nevedben tettünk sok csodát. Hát Isten, hát nézd már, hát mit tettem? Hát nem a te nevedben. Hát nézd már, hát mennyi kupon gyűjtöttem. Hát be kell engedj a mennybe. Hát nincs senki másnak a környéken ennyi, mint nekem. Gyerünk, hát engedj be. És akkor világosan megmondom nekik, 23. vers, hogy semmi közöttök hozzám, sohasem ismertelek titeket, menjetek előlem, ti törvényszegők. Oké, mert annyira, és miért fordul elő ez az eset majd, és miért fordul elő esetleg ez manapság a kereszténységben? Azért, mert sokkal jobban vannak, tehát itt kint, sokkal jobban el van foglalva a jó cselekedetekkel, amik itt bent történhetnek, de ő még kint van, és azzal van elfoglalva ő itt kint, hogy ezeket a dolgokat tegye, mert azt hiszi, hogy így kerül be, hogy elfelejt hinni. Ugye, mert ez látványos. Az látványos. Mások számára, nekem is van egy kuponfalam, és büszke vagyok rá. Mindenkinek megmutatom a kuponfalamat. Mindig hozok belőle valamennyit mutogatni a többieknek. Tehát ez látványos. Ez nem látványos. És ezért történhet ilyen, hogy valaki azt hiszi, hogy ott van bent, de nincs bent. Oké, mert nem ültek még be a székbe. Oké, nem hittek Jézusban, mondván azt, hogy itt vagyok Jézus, és kegyelemből téged foglak követni életem végig. Lépésről lépésre. Úgyhogy amikor emberek elbuknak, akkor ne mutogassunk rájuk. Nem. Melléjük kell állni, és fel kell karolni őket. Arra van szükségük. És nem megmondani, nem hasonlítgatni, nem megmondani, nem elítélni, nem károsztatni embereket, hanem odaállni, és ünnepelni azt a két lépést, amit esés közben megcsinált. Ugye emlékeztek, hogy a kisgyerekek is úgy tanulnak meg járni, hogy azt mondjuk, hogy jár, közben nem, hasra esett, csak lépett kettőt előre. És ez már lépés. És nekünk ezt kell értékelnünk, ezt kell ünnepelni, ezt kell felemelni, és nem azt, hogy hasonlítgatjuk magunkat hozzájuk. Tehát legyünk egy ilyen gyülekezet, ahol szurkolunk embereknek, és ünnepeljük, amikor valaki belép a körbe, vagy amikor valaki megtesz egy lépést Jézussal. És csak nagyon röviden három dolgot találsz meg ebben a körben. Az első a szabadság. Tehát amit találni fogsz ebben, amikor belépsz ebben a körbe, az egyik a szabadság. Tehát szabadság mitől? Hogy nem kell többé vétkeznem. Nem kell a bűn... Nem vagyok már a bűn hatalma alatt. Ezt a szabadságot itt élhetem meg egyedül. A körön belül. Tehát amint belépsz, már nem kell többé vétkeznem. Emberek gyakran beleesnek abba a csapdába, hogy úgy érzik, hogy áldozatok. Hogy hát én hát én már csak ilyen vagyok. Én már csak, hát ezt láttam otthon, úgyhogy én is ütöm az asszonyt. Vagy apám, anyám mi volt, úgyhogy én is iszom. Vagy mindenki káromkodott otthon, úgyhogy én is. És akkor nem vállalok felelősséget a dolgok felől, hanem áldozat vagyok. Hát én az ő áldozataik vagyok. De hogy nem. A kegyelem körében már nem vagy áldozat. A kegyelem körében már nincs ezeknek a dolgoknak hatalma rajtad. Lehet, hogy mint rossz szokás megvan, de ebből az ember ki tud gyógyulni. Ebből a szokásból ki tud jönni, mert már nincs. Nem fogja ennek. Jézus Krisztusban szabadságunk van. Teljesen megszabadított. Amikor belépsz ebbe a körbe, szabadságot kapsz. Felszabadulsz arra, hogy ne vétkezz többet, mert nem fog a bűnnek a lánca többet. Mert Jézus megszabadított tőle. A körön kívül lévő emberek azok természetükből fogva vétkeznek. És nem is tudnak mást tenni. Tehát nincs szabadságuk a bűn felett. De itt bent már szabad vagy. És ha függő, van valami függőséged, a körön belül már nem kell. Mert nem kell, hogy ez uraljon. Megvan a szabadságod arra, hogy kilép belőle. Ja, úgyhogy... És egyébként, ahogy ott vagy benne a körben, és egyre több döntést hozol meg Jézussal, egyre közelebb kerülsz hozzá, és lehet, hogy küszködsz valamilyen bűnnel, vagy függőséggel, akkor mi meg ott vagyunk, hogy segítsünk. Segítsünk neked meglépni egy következő lépést, vagy segítsünk neked kideríteni, hogy mi lehet a következő lépésed. És egy idő után nem fogod tudni magadban tartani a dolgokat, tehát fogsz segítséget kérni. Mert ez történik, tehát látom. És jó az, hogyha megvalljuk valakinek, hogy segítségre van szükségünk. De sokszor egyébként ez az akadálya, hogy emberek segítséget kérjenek, mert félnek a kuponos emberektől. Tehát ha a gyülekezeti élet a kuponról szól, akkor emberek félnek megmutatni a gyenge pontjukat. Vagy félnek elmondani, hogy küzdenek valahol. Mert akkor én egy alacsonyabb rendű ember vagyok ebbe a közösségbe. Úgyhogy, ja. Mi egy olyan hely vagyunk, ahol oké az, ha nem vagy oké. Hosszú távon nyilván nem oké az, ha nem oké maradsz. Úgy értem, lehet változni. Lehet változni. Tehát fontos a változás, mert pont ez az, hogy Jézus szabadságot ad nekünk. Felszabadít bennünket, és gyógyít bennünket. Tehát nem kell ragaszkodnunk a régi megkötözöttségeinket, hanem szép, lassan Isten lefejti rólunk. Tehát nem kell már régi kifogásokkal jönnünk, hogy miért vagyunk 30 éve. Miért velem az asszonyt 30 éve? Hanem kijöhetek belőle, Krisztusban. Ja. Aztán a másik, amit találok ebben a körben, a megbocsátás. Belépsz ebbe a körbe, és megbocsátást találsz a múlt, a jelen és a jövő dolgai felől. Tehát vége, nincs. Tehát Isten eltörli az összes vétkedet és bűnödet. Tehát teljesen meg van bocsátva. Sokan azt gondolják, hogy a kereszténység vagy a körön kívül, tehát mielőtt belépsz, Isten megbocsátja a bűneidet körön kívül, aztán utána azért, tehát ott már van egy lista, ha már bent vagy. Tehát Isten csak a külső dolgokat bocsátja meg. De tudod, ez is hülyeség. Tehát csak logikusan gondolkodva, Isten az időn kívül áll? Igen. Tehát ő az időn kívül van, ő az örökké valóságban van. Ő Isten, örül. Vidám. És ha azt mondom, hogy ez a teremtés napja, ez meg az utolsó napja a Földnek, tehát ez az idő vonal. Isten ugyanabban a pillanatban látja ezt, meg ezt, és mindent közte. Egy pillanatban. Tehát amikor ő teremtette a Földet, az eget és a Földet, ő abban a pillanatban látta a te születésnapodat is. Vagy a fogantatásodat, vagy a tizedik születésnapodat. Egy pillanatban mindent látott, mert ő az időn kívül van. Ilyen Isten. És Ezért hülyeség az, hogy ő csak ezt bocsátotta meg, azt meg nem. Mert ő az időn kívül van, ő mindent megbocsátott. Mindegy, hogy az időn hol vagyunk, ő mindent látott. Tehát amikor a világot teremtette, már akkor látta az én X évemet, és mindent, amit tettem benne. Helyes és helytelen dolgokat. És ő megbocsátott nekem mindenért. Ezért jöhettem be a kegyelem körébe. Mert megbocsátott. Úgyhogy ebben a körben megbocsátás van. Teljes megbocsátás. A múlt, a jelen és a jövő. Tehát amikor belépsz, rábízod az életed Jézusra, akkor megvan minden bocsátva. Minden. És ez a személy, aki tudja már, hogy szabad, mert nem kell a bűnben élnie, és tudja, hogy minden bűne megvan bocsátva, hát ez egy hihetetlen szabad ember. Ez egy hihetetlen szabad ember. Ja, úgyhogy csak tudjátok, hogy Isten, ő egy apa. Egy jó apa. Ne a földi apáthoz hasonlíts, mert lehet, hogy ez pont egy rossz hasonlítás. Hanem ő egy jó apa. Ő olyan, aki nem hagy el, és olyan, aki soha nem fog megtagadni. Mindegy, hogy mit csinálsz. Ugyanúgy, ahogy én sem. A lányaimmal. Tehát, hogy mindig is a lányaim lesznek. Mindegy, hogy mit fognak csinálni. Mindegy, hogy fognak velem beszélni, vagy hogy fognak velem bánni. Ők a lányaim, és szeretni fogom őket. Ja, úgyhogy... Úgyhogy egy jó mennyei apa. És ez a kegyelem. Innen senkit nem lehet kirúgni. Ha valaki itt bent van, innen nem kerül ki senki. Onnantól kezdve Isten kezében van, és mint egy apa, vigyázza őket és őrzi őket. És szereti akkor, amikor egy szemét láda azon a napon, és szereti akkor is, amikor mindent a legjobban csinál. Ugyanúgy szereti. Tök mindegy, hogy hogy viselkedik, hogy mit csinál. Ja, úgyhogy ezt nem szabad, hogy elfelejtsük. Nem szabad. És a harmadik, az a bizonyosság, és ezzel fejezzük be. Tudni akarod azt, hogy a mennybe mész? Miután meghalsz? Én tudni akarom. De én már tudom. Én már tudom. És Isten nem hagy bennünket ilyen bizonytalanságba egyébként. Azt mondja, hogy aki bekerül ebbe a körbe, az mind a mennybe megy. Mindegy, hogy mit csinált, mindegy, hogy hogyan élt. Ha meghozta ezt a döntést, hogy rábíz az életét Krisztusra, akkor bekerült ebbe a körbe, és bárki, aki ebben a körben van, az a mennybe megy. És ez tök jó. Ez tök jó. Ez hatalmas dolog. Úgyhogy a mai nap a kérdésem számotokra az nagyon egyszerű. Az, hogy el kell-e dobnod a kuponodat. Egy kuponod már van. Kaptad tőlem. Mert eljött és leültél arra székre, amin volt kupon. Nagyon jó. Ja, tehát van egy kuponod van, tehát hogy el kell dobjad. Mert a kupon élet az egy dolgot tesz. Büszkévé tesz bennünket. Tehát büszkévé tesz. És a büszkeség az elkezdi aztán lenézni a másikat, mert az félkuponos. Ja. Figyelj, tehát minél inkább szereted Jézust, annál inkább fogod az embereket is szeretni. Ez egy ilyen törvényszerűség. Tehát őt kell követni, nem az emberekkel kell foglalkozni, őt kell követni, ővele kell járni, és ő a szívünket fogja változtatni, és szeretni fogjuk az embereket. Szeretni fogom jobban a feleségemet, szeretni fogom jobban a gyerekeimet. Nem, szeretnem kell a feleségemet, meg szeretnem kell a gyerekeimet, és akkor majd egy jó keresztény apa vagyok, hanem én Jézussal járok, és ő belül megváltoztat engem, és ez úgy fog megnyilvánulni, hogy jobban fogom szeretni azokat, akik körülöttem vannak. Főleg azokat, akik közel vannak. úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, jó? Imádkozzunk. Ha úgy vagy itt, hogy úgy érzed, elfuserálhatod a dolgokat. Akkor csak tudd, hogy Isten szeret. Feltétel nélkül. És elfogad téged teljesen. Lehet a viselkedésed, de nem ért egyet. De téged elfogad. Úgy, ahogy vagy. És hogyan tovább? Azt mondom, hogy egyszerűen csak higgy. Csak higgy. Ülj be a székbe. Csak ülj be a székbe. Mondd azt, hogy hiszek benned, Jézus. Vannak itt ma olyanok, akiknek ez a következő lépésük az életükben, hogy bízzanak Jézusban. Hogy beüljenek a székbe. Pál apostol a római levélben azt mondta, 10. fejezet 9. versében, hogy aki a szívével hiszi, és a szájában vallja, hogy Jézus az Úr, az megmenekül, tehát belép a körbe, a kegyelem körébe. Úgyhogy ha ezt ma te megteszed, az életed legfantasztikusabb döntés, és a legfontosabb döntése. Csak mondd ezt a szívedben, hogy Jézus, te vagy az én Uram. Nem bízok a szavaimban, nem bízok a tetteimben, nem bízok a képességeimben, a jó cselekedeteimben. Ha ez igaz, hogy hinnem kell, és megmenekülök, akkor ezt akarom. Ha ez igaz, hogy te meghaltál a kereszten, értem, és helyettem, akkor akarom. És hogy ezt megtetted, akkor beléptél a körbe. És hogyha ezt megtetted, akkor majd az Isten tisztelet után csak vidd oda a VIP asztalhoz a kuponodat. Csak adod annak az embernek, aki ott van. Úgyhogy ki Jézus, köszönjük. Köszönjük a kegyelmet. Köszönjük azt, hogy a kegyelem az, ami miatt rendben vagyunk. És imádkozom azért, hogy törzs be erővel és bátorsággal azokat, akik most itt ebben a döntésben hezitálnak, hogy rád bízzák az életüket, vagy sem. Azért imádkozom, hogy legyen meg az a, legyenek meg ezek a döntések ma, és vigyék oda a kupont az asztalhoz. Köszönöm. És a többieknek, hogyha kupongyűjtő vagy, nem tudom, te tudod. Lehet, hogy kupon milliárdos vagy. És lehet, kemény vagy másokkal. Lehet, hogy kívül nem, de belül a szívedben. És őszintén tudom, nehéz emberekkel kegyelmesen bánni. És igen, fölteszed a kérdést, de való, meddig legyek türelmes? Azt mondom, hogy csak annyira legyél türelmes, amennyire Isten veled türelmes. És ha úgy érzed, hogy szükséged van ma imára, szükséged van bátorításra azzal kapcsolatosan, amit ma hallottál, lehet, hogy megbocsátásra van szükséged, lehet, hogy bevallani a függőségedet, lehet, hogy bevallani a megkötözöttségedet, csak szeretnénk imádkozni érted. Nem kell kijönni, meg nem kell felállni, meg semmi. Csak nem kell többé megkötözve élj, szabad vagy. Élned kell. és élhetsz. És hogyha hívő emberként kuponos életet éltél, vagy azt gondolod, hogy nehézséged van ezen a területen, és a hátad mögé akarod tenni ezt a kuponos életet, akkor csak fogd a kupont, ezt tépd össze. Tépd össze, gyűrd el, és aztán dobd ki a kukába. Oda való. Úgyhogy köszönjük, Jézus, köszönjük a kegyelmet, hogy beléphettünk a körbe. Küldj minket most tovább, küldj minket a közösségeinkbe, a munkahelyünkön és szert a városban, hogy az életünk a te kegyelmedről tanúskodjon. Jézus nevében.